Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Szeptemberben az előző év azonos időszakához képest 17%-kal emelkedett a házasságkötések száma.
Magyarországon más országokkal ellentétben a házasság megbecsültsége az nem kopott meg. Mi magyarok alapvetően hiszünk ezekben az értékekben, és a nagy többségünk még mindig házasságban képzeli el az életét.
Évente 1300 férfi halálát okozza a prosztatarák, a szűrésekre hívja fel a figyelmet a Movember.
20 éve indult ez a megmozdulás, és most már az egész világon Movember az a férfiakról szól, a férfiak egészségének megőrzéséről szól.
Az őszi szünet végével várhatóan ismét több gyermek kerül orvoshoz RSV fertőzés miatt.
Vannak gyerekek, akiknél akár bölcsödéskorban, 2-3 éves korban, vagy utána is súlyosabb lefolyású, és elsősorban a kis csecsemőkre 1 éves kor alatt veszélyes.
Az európai országok nyugdíjrendszereinek fenntarthatóságát mindenütt ugyanaz a tényező nehezíti.
Közös ezekben a kihívásokban az egyértelműen az, hogy itt egy demográfiai csökkenéssel néz szembe gyakorlatilag az összes fejlett ország.
Szeptemberben az előző év azonos időszakához képest 17%-kal emelkedett a házasságkötések száma. 6313 pár kötött házasságot, ez a szám augusztusban is hasonlóan alakult. A nyár utolsó hónapjában 6370 pár mondta ki az igent. Éves szinten egyébként eddig több mint 37000 házasságkötés volt. A legnagyobb mértékű növekedés az Észak-Alföldön történt, a legnagyobb mérséklődés Budapesten. A témáról Fűrész Tündével, a Kincs elnökével beszélgettünk.
Október végén jelent meg a Központi Statisztikai Hivatalnak a népmozgalmi adatokat tartalmazó jelentés, és ebből azt látjuk, hogy most már hosszú hónapok után szeptemberben elkezdett nőni a házasságkötések száma, 17%-kal többen kötöttek házasságot 2025. szeptemberében, mint egy évvel korábban.
Ami azt jelenti, hogy megfordult a tendencia?
Hát ezt egy hónap adatai alapján még nem tudjuk megállapítani. Minden esetre ez egy jó jel, hogy úgy tűnik, hogy többen döntöttek a házasság mellett. Ez abban a szempontból is nagyon fontos, hogy kutatások mutatják azt, hogy a gyermekvállalás szempontjából is, hogyha többen házasodnak, az általában több gyermek születését is jelenti, hiszen házasságban mindig több gyermek születik, mint élettársi kapcsolatban, illetve házasságon kívül. Egyébként, ha erről lehet beszélni nemzetközi kitekintésben is, akkor érdemes elmondani, hogy Magyarország az az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, ahol 2010-hez képest nem csökkent, hanem nőtt a házasságban születő gyermekeknek az aránya. 2010-ben még minden második gyermeknek voltak házasok a szülei, most pedig már 4-ből 3 gyermeknek házasságban élnek a szülei, és ez a trend egyébként teljesen ellentétes azzal, mint amit összességében az Európai Unióban látunk, hiszen gyakorlatilag minden országban inkább csökkent a házasságba születő gyermekeknek a részaránya.
Ugye sokan sokszor a családpolitikai intézkedésekkel szokták párhuzamba vonni a házasságkötések számának emelkedését vagy csökkenését. Most szeptemberre esett ugye a 3%-os otthonstart indulása, ehhez viszont nincsen szükség házasságkötésre, tehát akkor itt nem mutatható ki összefüggés.
Nincsen szükség házasságkötésre, ez valóban így van, sőt gyermekvállalásra sem, de azt azért el kell mondani, hogy például, hogyha valaki fölveszi a fix 3%-os hitelt, akkor adóstársa lehet a házastársa, tehát adótársi szempontból fontos lehet akár a házasságkötés. De én úgy gondolom, hogy minden olyan család támogatás, ami a család alapítás segíti, ilyen a babaváró támogatás is, a CSOK plusz is egyébként, ezek mind-mind, hogyha ösztönzik a házasságkötések számának emelkedését is, illetve hogyha arra ösztönzik az embereket, hogy összeházasodjanak, az ugyan egy mellékes hatás, de mindenképpen össztársadalmilag pozitív lehet.
A Kopmária Intézet számos kutatásában érintette azt, hogy a házasságról hogyan vélekednek az emberek. Mit mutatnak ezek a felmérések, illetve valamilyen változás megfigyelhető-e így évről évre?
Vannak nekünk is kutatásaink, de fontos elmondani, hogy hosszú évtizedek óta folyamatosan vizsgálják azt, hogy a magyarok hogyan vélekednek a házasságról, mit gondolnak róla, mi a attitűdjük ezzel kapcsolatban. Volt egy időszak a rendszerváltás környékén, amikor többen mondták azt, hogy ez csak egy papír, és nem annyira fontos, és azt látjuk, hogy 2010 után a házasság presztízse az megint emelkedni kezdett, és egyre többen, illetve még mindig a nagy többség úgy gondolja, hogy a házasság az a legideális párkapcsolati forma. Ugye 10 magyart megkérdezünk erről, akkor 90 azt mondják, hogy a házasság a legjobb párkapcsolat.
Arányaiban egyébként hogyan élnek a magyarok, hogyha most az együttélésre, a szingliségre és hát ugye a házasságra gondolok?
Ugye ez függ az életkortól, nagyon fiatal korban, illetve időskorban, amikor már az özvegység gyakoribb, akkor ott ezekben a korosztályokban több az, aki nem házasságban él, de egyébként a középkorosztályokban a emberek nagy többsége az házasságban él mai napig.
És mi lehet az oka, hogy így a magyarok nép lelkületében a házasság az egy kiemelt helyen van?
Alapvetően a magyarok konzervatív módon viszonyulnak a család értékéhez, a család intézményéhez, és emiatt a házasság intézményéhez is. Tehát azt látjuk, hogy Magyarországon más országokkal ellentétben a házasság megbecsültsége az nem kopott meg. Mi magyarok alapvetően hiszünk ezekben az értékekben, és a nagy többségünk még mindig házasságban képzeli el az életét.
A Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét, Fűrész Tündét hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Évente nagyjából 5000 férfinél diagnosztizálnak prosztatarákot, és 1300 férfi halálát okozza a daganatos betegség. A kardiovaszkuláris betegségekben is élen járnak a férfiak, de a szűrő vizsgálatokon a többségük mégsem vesz részt. Ezen a tendencián szeretne változtatni a Movember. A kampányról Bertókné Tamás Renátát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szűrés irányítási főosztályának vezetőjét kérdeztem.
Ez a férfiak egészség hava tulajdonképpen egy Ausztráliából indult megmozdulás a férfiak egészségéért és a férfiak szűrésen való részvételéért. 20 éve indult ez a megmozdulás, és most már az egész világon Movember az a férfiakról szól, a férfiak egészségének megőrzéséről szól.
Magyarországon a férfi egészségen belül legfőképpen mire kell felhívni a figyelmet?
Hát mindenre. Nyilván a férfiak bizonyos szempontból, bizonyos betegségek szempontjából érintettebbek. Nyilván a nőknek, mint prosztatájuk, természetesen így a férfiak itt előtérbe helyeződnek, de akár a kardiovaszkuláris, tehát a szív- és érrendszert érintő megbetegedések előfordulásának a gyakorisága, mind a daganatos megbetegedések előfordulása azért a férfiak szempontjából sem elhanyagolhatók, tehát nincsenek kiváltságos helyzetbe, őket is érintik ezek az elváltozások. A daganat, mint specifikus férfi betegség, vezető halálok a férfiak körében. Nagyjából 5000 körül van az évente megbetegedett páciensek száma, és 1300 körüli a betegség folytán elhalálozott páciensek száma. Egy picit ez az arány, ezek a számok magasabbak, mint az európai átlag, de igyekszünk ez ellen tenni.
Gyakran beszélünk arról, hogy mondjuk a nők a behívás ellenére is kis létszámban mennek el mondjuk a mammográfiai szűrésekre. A férfiak jobbak ebben?
Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Az a tapasztalat, hogy a hölgyek az alacsony részvételi arány ellenére is még mindig jobban részt vesznek bizonyos szűrővizsgálatokon, legyen az opportunisztikus, tehát egy sima orvosbeteg találkozóhoz kapcsolódó szűrővizsgálat, legyen az bármilyen rendezvényhez kapcsolódó, vagy legyen az népegészségügyi célú, tehát meghíváson alapuló szűrővizsgálat. A nők jobban teljesítenek. A férfiak nem szeretnek szűrővizsgálatokra járni, vagyis a férfiak nagy része nem szeret szűrővizsgálatokra járni. Talán még mindig él az a sztereotípia, hogy ez nem férfias dolog, tehát ők nem lehetnek betegek. Ők akkor a teremtés koronái, hogyha ők egészségesek, és mivel ezek a megbetegedések egy bizonyos ideig nem okoznak sem tünetet, sem panaszt, semmiféle problémát, ezért ők meg is vannak róla győződve, hogy ők egészségesek, és így emiatt nem vesznek részt szűrővizsgálatokra. Itt én a hölgyeket szoktam biztatni, hogyha ők mennek, akkor ragadják kézen párjukat, testvérjüket, gyermeküket, édesapjukat, és vigyék magukkal az egyes szűrővizsgálatokra. Amikor az október van, amikor már rá kell lenni, ha arcról beszélünk, akkor meg a férfiakat szoktam biztatni, hogy ragadják kézen a feleségeiket, párjaikat, gyermeküket, édesanyjukat, és vegyenek részt közösen bizony a szűrővizsgálatokon.
A Movember egy kicsit felnyitja a férfiak szemét azért?
Igen, ezek a megmozdulások, ez a kampány, ennek egész évben így kellene lenni, de mindig az a tapasztalás, hogy ilyenkor a férfiak egy kicsit nagyobb számban jelennek meg, urológiai ellátásban mondjuk, vagy házi orvosnál, vagy egyáltalán az elérhető gyors tesztek számának fogyásából is látjuk, hogy egy picit, minthogyha a kampánynak hatása lenne a férfiak motiváltságára. Nyilván, hogyha egy kulcsüzenetet kellene mondanom, akkor mindenki figyeljen oda saját magára, figyelje, és először is ismerje meg a testét, a testének a működését, hogy ideje korán észrevegye azokat a jelzéseket, amik esetleg valamilyen megbetegedésre utalhatnak, és akkor ne hezitáljon, menjen el ideje korán a szűrővizsgálatokra, és ha meg panasz van, tünet van, akkor meg pláne ne halogassuk, hanem forduljon orvoshoz, mert az idejében felfedezett daganatok nagyon nagy része jól gyógyítható a modern technológiáknak, akár műtéti eljárásoknak, akár kemoterápiának, radioterápiának köszönhető, jól gyógyítható, illetve nagyon hosszú, jó minőségben megélt élet biztosítható. Az onkológusok azt mondják, és tetszik ez a hozzáállásuk, hogy egy daganatos betegség nem fog meggyógyulni, hanem krónikus betegség és szelidül, és azt gondolom, hogy ez már elég, hogyha valaki daganatos, ugyan krónikus beteg, de él 30 évig a diagnózis megállapítását követően, vagy 40 évig, vagy tehát jó hosszú ideig. Úgyhogy én azt mondom minden férfi és minden hölgytársamnak, hogy figyeljünk oda saját magunkra, és vegyünk részt a szűrővizsgálatokon, mert az életünk múlhat rajta, és ez nem elképzelhető dolog, hanem ez az igazság.
Bertukni Tamás Renátát, az NNGK szűrés irányítási főosztályának vezetőjét hallották.
Családi hét.
Az őszi szünet végével várhatóan ismét több gyermek kerül orvoshoz RSV fertőzés miatt. A légúti óriás sejtes vírus leginkább az egy év alatti csecsemőkre veszélyes. Évente csaknem 4000-en kórházba is kerülnek a szövődményei miatt. A leghatékonyabb védekezés az oltás, amely nemzetközi adatok szerint akár 80-90%-kal is csökkentheti a gyerekkori kórházi esetek számát. A Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkárával, Havasi Katalinnal beszélgettünk.
Maga az RSV vírus nagyon régóta ismert, elsősorban kisgyermekek számára okoz veszélyes fertőzést, kevéssé köztudott, hogy körülbelül 2 éves korára a legtöbb kisgyerek találkozik vele. Ezeknek a betegségeknek, fertőzéseknek egy jelentős része szokásos közösségi fertőzések megjelenési formáját követi, orrfolyás, köhögés, talán egy kicsit csúnyább köhögéssel, de nem mindig jár ijesztő tünetekkel. Azonban vannak gyerekek, akiknél akár bölcsődéskorban, 2-3 éves korban vagy utána is súlyosabb lefolyású, és elsősorban a kis csecsemőkre 1 éves kor alatt veszélyes, nagyon súlyos nehéz légzést, oxigén hiányt, viselkedés zavarral, étvágytalansággal, akár táplálhatatlansággal kevert rossz közérzettel járó betegséget okoz.
Hogyan tudja megelőzni azt a család, hogy mondjuk a baba elkapja ezt a betegséget?
A megelőzésnek 2 fő iránya van. Az egyik az, mint minden más betegségnél, hogy az első néhány hónapba kerüljük azt, hogy sok ember közé menjen a baba. Ne menjünk zsúfolt bevásárlóközpontba, ne hívjunk sok vendéget megünnepelni a babát, hanem próbáljuk őt a potenciális fertőzési forrásoktól távol tartani. Azonban szerencsére az utóbbi időben már az RSV-re van egy védőoltással történő megelőzési lehetőség, és ami nagyon jó benne, hogy nem a babát kell beoltani, hanem édesanyja a várandóság utolsó hónapjaiban, ha felveszi a védőoltást, akkor a méhlepényen keresztül tud ellenanyagot biztosítani a babának, ami az első fél évben a baba számára védettséget ad, pont abban az időszakban, amikor számára a legveszélyesebb ez a fertőzés. És ezt minden kismamának megfontolásra javaslom, különösen az őszi-téli, kora-tavaszi járványos, köhögős, vírusos, náthás időszakban, sohasem tudhatja anyuka, hogy az a pici nátha, amit esetleg egy családtag hazahoz, mikor találkozik az RSV vírussal, vagy mikor okozza az RSV vírus, és akár a babának is okozhat egy nagyon súlyos fertőzést. Ennek a megelőzését lehet elérni az időbe tölvett édesanyai védőoltással.
Mit tapasztalnak a rendelőkben? Elindult már az őszi RSV szezon?
A gyerekgyógyászati rendelők forgalmát nagyon befolyásolják a különböző szünetek. Az őszi szünet előtt nagyon sok hurutos megbetegedés volt, és volt köztük néhány RSV-gyanús eset is. Szerencsére olyan súlyosságú, aki kórházba kellett volna ezzel küldeni, vagy akár lélegeztetőgépre, intenzív osztályra kellett, hogy kerüljön, olyan most nem fordult elő. Az őszi szünet egy picit megszakította azt a fertőzési láncot a gyerekek között, így a gyerekek nem fertőzik meg a felnőtteket sem, viszont megjött a hűvös idő is, tehát várható, hogy igen nagy számban fogunk találkozni még karácsonyig. Akár RSV, akár más vírus által okozott köhögésekkel, náthákkal, tüdőgyulladásokkal. Ez sajnos együtt jár általában ezzel az évszakkal.
A Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkárát Havasi Katalint hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Az európai társadalmak előtt álló egyik legnagyobb kihívás az idősödő népesség és a fenntartható nyugdíjrendszerek biztosítása. A demográfiai előregedésen nem egyszerű változtatni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója Csepeli Réka szerint a fejlett nyugati társadalmakban a mai családmodell az egy-két gyermekes család.
A franciáknál ez egy központi téma, rendkívüli mértékben középpontba helyezett kérdés, hogy ugye a nyugdíjkorhatárt ne vigyék feljebb, de hát ha megnézzük, akkor Európán belül valószínűleg a legelőnyösebb, már hogy a korhatárt tekintve. Ugye ez a 60-ról nagy nehezen 62-re felcsúszott nyugdíjkorhatár, amit egy 2023-as törvény, beiktatott törvény 64 évre vitt volna fel. Most pontosan ezt a törvényt függesztették föl ideiglenesen a következő 2027-es köztársasági elnök választásokig.
Így a fenntarthatóság jegyében mennyire van a nyugdíjrendszer Európa egyéb más tagállamában egyszerűbb helyzetben, mint mondjuk Franciaországban, vagy mennyire hasonlóak a kihívások?
Igen, hát nyilvánvalóan ami hasonló, ami közös ezekben a kihívásokban, az egyértelműen az, hogy itt egy demográfiai csökkenéssel néz szembe ugye az egész Európa tulajdonképpen, vagy gyakorlatilag az összes fejlett ország. Ez mindenkire jellemző, ez nem csak a franciákra, illetve a nyugat-európai társadalmakra, itt valójában valamennyi fejlettnek mondható nyugati társadalomra jellemző ez a rendkívüli demográfiai csökkenés, amiből nyilvánvalóan egyértelműen kiderül az is, hogy innentől kezdve nagyon nehéz lesz majd kitermelni az elkövetkezendő generációknak a nyugdíját. Tehát ezzel azért nagyjából tisztában vagyunk, hogy ez ilyen mértékben nem fog tudni pótlódni, tehát valamilyen más megoldást kell erre találni. Tehát ez a demográfiai válság, ez mindenkire jellemző. Itt valószínűleg inkább azzal kell szembenéznünk, hogy itt azért a legtöbb országban próbálkoznak különböző, hát így Magyarországon is, ugye különböző módszerekkel, ahogyan ezt a demográfiai válságot meg tudjuk oldani, vagy legalább átmeneti időszakban anyagi támogatással, de hát ez akár Kelet-Ázsiára is jellemző, Japánra, Dél-Koreára, de hát azt is látjuk, hogy ez nem mindig működőképes, tehát valószínűleg el kell fogadnunk, hogy a jelenlegi családmodell az nem a 3-4-5, sőt még több gyerekből álló családokat jelenti, hanem akarjuk vagy nem, itt azért valószínűleg a két gyerek körül, vagy annyi sem, ugye, ahol megáll ez a rendszer, tehát hogy itt valószínűleg semmilyen anyagi támogatással nem fogjuk tudni felülírni ezt az újfajta megközelítését az ideális családnak. Tehát nyilván ebből kell kiindulnunk, ezt kell elfogadnunk. Azt, hogy a különböző európai államok ezt hogy próbálják megközelíteni, nyilvánvalóan vannak ennek különböző módozatai, ahogyan anyagi részvétellel vagy félretett pénzzel próbálnak valamilyen módon lavírozni, vagy valahogy megoldani ezt a helyzetet, de az kétségtelen, hogy a demográfiára egyedül támaszkodni nyilvánvalóan nem lehet. Tehát ez már egy kvázi lejárt lemez, bármi történjék is, ezt nagyon nehéz lesz innentől kezdve visszapótolni a kimaradó dolgozókat, tehát itt azért azt már láthatjuk, hogy ez így nem fog működni.
Vagyis akkor a nyugdíjasokat kell minél tovább bentartani a munkaerőpiacon, amivel ugye nem az ellátás büdzséjét nehezítik, hanem kvázi megtermelik a többi nyugdíjasnak a nyugdíját?
Igen, hát több helyütt is ugye ez a verzió is felmerül, mondván, hogy van olyan nyugdíjas, aki szeretne is dolgozni, tehát azért ezzel elég nehéz szembesülni, ez nyilván egyéni választáson is múlik, illetve hát egy általános megítélésen, hogy azért nyilvánvalóan 65-70 év körül már nem feltételezhető, hogy lelkesen megyünk vissza adott esetben dolgozni, tehát azért ezek akár erkölcsi, morális szempontból is akadályokba ütközhet. Mint megközelítés, de valóban láthatjuk, hogy például, ha jól emlékszem, a dánoknál van egy ilyen felvetés, hogy akkor akár 2040-re, ha jól emlékszem, akár 70 éves korig is kihúzhatják a nyugdíjkorhatárt. Tehát azért ezek már olyan számok, hiába látjuk, hogy valóban egyre tovább élünk, tehát az élettartam meghosszabbodásával azért valóban számolnunk kell, de hát erre matematikailag is nagyon nehéz választ adni, illetve a különböző módozatok próbálják ezt felülírni, hogy mi az a legmegfelelőbb rendszer. Franciaországban kifejezetten a már megszerzett előnyök megtartásáról szól valamennyi politikai játszma, belpolitikai csatározásnak a gyakorlatilag a mérleg nyelvévé vált a nyugdíj korhatárnak a kérdése.
Az NKE Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatóját, Csepeli Rékát hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy szeptemberben az előző év azonos időszakához képest 17%-kal emelkedett a házasságkötések száma.
Magyarországon más országokkal ellentétben a házasság megbecsültsége az nem kopott meg. Mi magyarok alapvetően hiszünk ezekben az értékekben, és a nagy többségünk még mindig házasságban képzeli el az életét.
Évente 1300 férfi halálát okozza a prosztatarák, a szűrésekre hívja fel a figyelmet a Movember.
20 éve indult ez a megmozdulás, és most már az egész világon Movember az a férfiakról szól, a férfiak egészségének megőrzéséről szól.
Az őszi szünet végével várhatóan ismét több gyermek kerül orvoshoz RSV fertőzés miatt.
Vannak gyerekek, akiknél akár bölcsődéskorban, 2-3 éves korban, vagy utána is súlyosabb lefolyású, és elsősorban a kis csecsemőkre 1 éves kor alatt veszélyes.
Az európai országok nyugdíjrendszereinek fenntarthatóságát mindenütt ugyanaz a tényező nehezíti.
Közös ezekben a kihívásokban az egyértelműen az, hogy itt egy demográfiai csökkenéssel néz szembe ugye az egész Európa tulajdonképpen, vagy gyakorlatilag az összes fejlett ország.
A Családét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.